Isten igéit az apostolok cselekedeteiről írt könyv második fejezetéből olvasom az első 13 verset. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozaliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegettek meg. Kedves gyülekezet, ha megkérdeztük volna Jézus tanítványait pár hónappal Jézus halála, feltámadása eseményei előtt, hogy mi fog történni az elkövetkezendő hónapokban, feltehetően nem azt a választ adták volna, ami történt. Nem gondolták volna, hogy ez vár rájuk. Nos, itt vagyunk ebben az ünnepben 2020 pünkösdjén, és azt gondolom, hogy még akár januárban vagy februárban sem gondoltuk volna, hogy ez vár ránk. Persze az, ami velünk történik, annak a jelentősége kisebb, mint ami akkor ott a tanítványokkal történt. De mégis nem gondoltuk volna, hogy így leszünk együtt. De talán egy jó hónappal ezelőtt azt sem gondoltuk volna, hogy egyáltalán együtt lehetünk. Hálásak lehetünk tehát Istennek azért, mert megtartott bennünket, és azért, mert most ünnepelhetünk. Ugyanakkor nem tehetünk úgy, mintha minden rendben lenne. Azt tapasztalom a környezetemben, hogy nagyon sokan szeretnének visszatérni a normális kerékvágásba, és úgy élni az életüket, mintha nem történt volna meg a járvány, vagy mintha nem változna meg az életünk, akár gyökeresen is. Nem tehetünk úgy most ezen a pünkösdön, hogy egyszerűen befele fordulunk, és beszélünk az ünnepről, a Szentlélek munkájáról, elfelejtve azt, hogy mi zajlik a világban. Hiszen ez a világ, ahol mi is élünk. És noha lehet, hogy hazánkban nem történt olyan sok veszteség, de tegnapi adatok szerint mégis 524 ember vesztette életét a járványban. És a környező országok nem jártak ilyen jól. Olaszországban 33 ezer ember gyászolnak. Az Egyesült Államokban eddig 103 ezer embert, világszerte körülbelül 365 ezer áldozatot. Sírhatunk az elveszettekért, és kiálthatunk Isten előtt, mindazért a veszteségért, amivel ez a helyzet járt. És természetesen Isten elé borulhatunk, hogy egy ilyen nehézség, egy ilyen próba, egy ilyen nyomorúság fordítsa a szívünket, az emberek szívét, a világ szívét Istenhez, és nem újjon el nyomtalanul ez az egész állapot, úgy, hogy túléltük, jól vagyunk, és minden megy a régiben. A gyülekezetünk is ebben a mostani helyzetben sajátos formában van együtt, hiszen pünkösd van. És tavaly ilyenkor, pünköstkor a konfirmációt ünnepeltük, és idén nem most van, nincs most konfirmáció. Terveztük, hogy pünköst hétfőn a gyülekezetben egy 30 éves hálaadó alkalmat tartunk. 30 éve pünköstkor indult a Gazdagréten a rendszeres református istentiszteletek, és erre sem kerül most sor. És persze később majd reméljük lehetőségünk lesz erre. de a mi életünk, a mi ritmusunk is megváltozik. Ebben a helyzetben vagyunk tehát együtt, és egyénileg lehet, hogy sokféleképpen vagyunk többé vagy kevésbé megérintve a jelenlegi helyzettől. De mégis valamiért azért vagyunk itt, és azért figyelünk most Isten ígére, mert szeretnénk megérteni őt, szeretnénk befogadni őt. És Pünkösd ünnepén különösen is kiáltunk a lélekért. Lélek, jöjj, tölts be bennünket, érj el bennünket, formálj át bennünket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sokszor, amikor Isten dolgaival szeretnénk foglalkozni, igazából úgy szeretnénk megérteni Istent, hogy szeretnénk beilleszteni a saját gondolkodásunkba. A legtöbb helyzetben a legtöbb embernek esze ágába sincs igazából változni, mert a változás fájdalmas és kiismerhetetlen. Hanem a saját fogalmai közé, a saját gondolkodási keretébe szeretné beilleszteni azt, amit meg tud érteni Istenből. Ezzel szemben Isten azt szeretné, ha befogadnánk őt, és teret engednénk az ő munkájának, ami teljesen kiszámíthatatlan, és ami lehet, hogy átformálja, felforgatja megszokott gondolkozásunkat. Mert hogy Pünkösd története titok. És ha megpróbáljuk megérteni lépésről lépésre, és megmagyarázni, hogy pontosan mi történt, akkor be akarjuk illeszteni a gondolkodásunkba. És állhatunk úgy is az ünnep előtt, hogy egy csodálatos titok, amiből valamennyi megérthető, de igazából arra van szükségünk, hogy történjen közöttünk és velünk. Nem arra van szükségünk, hogy pontosan meg tudjuk magyarázni, hanem hogy ránk is kiáradjon a lélek, és újjászüljön, és újjáteremtsen, és betöltsön bennünket. A felolvasott történetben, amit ismerünk is bizonyára, látjuk a jeleket, a hatásokat, kiárad a Szentlélek, a tanítványok különféle nyelveken kezdenek beszélni, és az emberek pedig értik őket, különféle nemzetiségű, nyelvű emberek, hogy a saját nyelvükön beszélnek Isten fenséges dolgairól. Látjuk Isten jelenlétét, és az abból következő hatást. És mégis nem mondhatjuk azt, hogy mindig ugyanúgy munkálkodik az Isten, és ugyanolyan különleges hatások kell, hogy jelezzék a lélek munkáját. De azt sem mondhatjuk másik végletként, hogy egyáltalán nincs szükség jelekre és megnyilvánulásokra. Hogy adja az Isten? Mit tesz az Isten, amikor kiáltunk, és ő tényleg kitölti a Szent Lelket ránk? Csak azt tudjuk mondani, nem tudjuk biztosan. De egyet igen, mégpedig azt, hogy Isten cselekszik. Milyenek voltak ezek a tanítványok, akik ott vannak az első pünköstkor? Először erről szeretnék beszélni kicsit. Valószínűleg nem sejtették, nem értették azt, hogy mi fog velük történni. A mennybe menetelkor Jézus pontosan elmondja nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hogy maradjanak együtt, hogy a vigasztalót, a pártfogót kitölti rájuk. Korábban is többször beszélt nekik erről, hogy milyen lesz, amikor eljön majd a Szentlélek, és megtanít nekik majd mindent, hogy velük marad. Ehhez képest az történik, hogy Jézus elmegy, látják őt felemelkedni, és utána pedig együtt vannak. Nincs más jel, és nem történik semmi. Gondoljuk csak abba a feszült pillanatban, amikor mennybe menetelkor tényleg elmegy Jézus, és ők nézik az eget. Olyan ez, mikor valakit kikísérsz a vasútállomásra, elmegy a vonat, és a szemedre a kedves ember volt, akkor még egy ideig nézed a vonat után. Már nincs ott a vonat, de még nézel arra. És így néznek az ég felé a tanítványok, és az angyalok megállnak mellettük, és azt mondják, hogy ne nézzetek az ég felé. Nem így fog most eljönni. Gondoljuk csak el, bemennek egy szobába és imádkoznak. Ott vannak, együtt vannak, 10 napon át. Így utólag nekünk nagyon kompakt olvasni, hogy és aztán kitöltetett a Szentlélek, de képzeljük bele magunkat, mit érezhettek az 5. vagy a 6. napon, amikor nem történik semmi. Mikor adták fel, mikor gondolták azt, hogy nincs is értelme itt lenni. Vajon kimondták ezt, vagy nem foglalkoztak vele, csak imádkoztak. Elgondolkodtak-e abban a 10 napban, hogy már akkor inkább mindent otthagynak, hogy lehet, hogy nem is fog történni semmi. Szembesültek-e a félelmeikkel, amikkel egész addig küzdöttek, a bizonytalanságukkal? Nem tudjuk. De az a 10 nap, az nagyon kemény lehetett. Érdekes lehet a mi számunkra is ez. Nagyon gyakran szeretnénk, ha Szentlélek jönne, lehetőleg rögtön, lehetőleg úgy, ahogy szeretnénk, lehetőleg azt a területet gyógyítaná meg az életünkbe, amit szeretnénk, lehetőleg az az ember térne meg, akiért imádkozunk, lehetőleg az az ébredés jönne el, ami számunkra a legfontosabb. És nagyon gyakran kiáltunk, és nem történik semmi. Hosszú ideig. És ez nem azt jelenti, hogy Isten nem cselekszik. A lélek ugyanis, a Szent Háromság harmadik személye, a mindenható Isten, autoritás, azaz szabad, és szuverén, és akkor, és úgy jön, ahogy ő akar. Kérni lehet, de irányítani nem. Ezt nagyon átélték a tanítványok. Ott vannak ezek az emberek, ott van a múltjuk, ők azok, akik követték Jézust, akik mégis megtagadták, akik értetlenkedtek, akik amúgy versengők, akik rettegnek a félelemtől, hogy esetleg velük is ugyanaz történik, mint a mesterükkel. Most pedig úgy tűnik, néhány napig legalábbis, hogy meglehetősen árvák. De imádkoznak, és nem adják fel. A második dolog, amit ezen az ünnepen szeretném, ha előttünk lenne, az a fókusz erre az állapotra, amikor a tanítványok ott vannak és várnak. Isten cselekvése ugyanis mindig tetten érhető a Szentírásban, történetekben, de valahol mindig a történetben bontakozik ki, és nem arról szól a Szentírás, hogy és Isten akkor azt megtette, hanem azt is leírja, hogy milyen volt előtte. Ez a feszült csend, ez, amit meg kell most ragadnunk. Milyen lehetett a Szentlélek kitöltetése előtti pillanat? Valószínűleg teljesen átlagos volt, hiszen nem tudták, hogy mikor mi fog történni. Ami érdekes, hogy a Szentírásban nagyon sokszor találkozhatunk ilyen pillanatokkal, az Isten cselekvését megelőző csenddel és feszültséggel. Igen, ilyen az a pillanat, amikor az emeleti szobában imádkozó tanítványok talán összezavarodva együtt vannak. És talán rádöbbennek, hogy nem tudnak semmit tenni. Ilyen az a pillanat, amikor nagyszombat este a keneteket összekészítő asszonyok eltervezik, hogy holnap reggel kiindulnak. És hajnalban csend van és halál. Ilyen az a pillanat, amikor Jézus Lázár sírjánál az égre emeli a tekintetét és a kezét, és a sírban egy 4 napja halott ember van. Ilyen az a pillanat, amikor Ezékiel a völgyben elkezd kiáltani, veszi a levegőt a kiáltáshoz, de abban a pillanatban nincs ott semmi, csak száraz csontok. Ilyen az a pillanat, amikor Illés a Kármelen imádságra emeli a tekintetét az ég felé, és körülötte baálpapok állnak, és nagyon sok ember, aki nem hisz benne, és az ő Istenében, és elpártoltak, és előtte egy oltár áldozattal és leöntve vízzel, ami esélye sincs, hogy meggyulladjon. És talán ilyen volt a teremtés előtti pillanat is. Csend és káosz. De Isten megszólalt, és azt mondta, legyen világosság. Így indult el a cselekvés. Illés felkiált, és tűz száll alá az égből, és megemészti az oltáron lévő áldozatot. Ezékiel kiált, és a 4 égtáj felől kiárad a lélek, és a csontok életre kelnek. Jézus kiált, és Lázár a halott előjön a sírjából. Az asszonyok nem kiáltanak, de oda mennek a sírhoz, és üresen találják a sírt, mert az atya feltámasztotta a fiút a halálból. És pünköskor az imádkozó tanítványokra kiárad a lélek. Szélrohamhoz hasonló zúgást támad, és ők különféle nyelveken kezdenek beszélni az Isten fenséges dolgairól. Mi tehát a dolgunk itt és most? Mit várhatunk ezen a pünkösdön Istentől? Először is talán el kell jutnunk ebbe a csendbe. El kell jutnunk ebbe az, értsük jól, ürességbe. El kell jutnunk arra a mélypontra, hogy beismerjük, hogy akárhány éve vagyunk keresztények, akármennyire gondoljuk azt, hogy megy ez nekünk rutinból is, ha Isten nem szól, ha nem cselekszik, ha nem árad ki a lélek, akkor halottak vagyunk, elveszettek vagyunk. Isten kegyelme nélkül tulajdonképpen nem is vagyunk. De ha a lélek kiárad, és Isten cselekszik bennünk és közöttünk, akkor nem csak, hogy élünk vagy túléljük az életet, hanem olyan módon ajándékoz meg bennünket Isten, ahogyan arról nem is álmodunk. És csodák történnek. És áldássá leszünk mások számára. És élet árad belénk. És feltámadunk a lelki halálból, sőt egy nap majd a testiből is. Mi lesz, ha kiárad a lélek? Személyesen bizonyságot tesz benned Krisztusról, és fogsz tudni hinni. Először vagy újra. El tudod fogadni, meg tudod ragadni, be tudod fogadni azt, hogy Jézus Krisztus a megváltóm. Elhiszed azt, hogy a te bűneidért is meghalt és feltámadt, és nem vagy elveszett, és Isten megbocsát neked. Bizonyosságot ad a feltámadt Krisztusról. Másodszor helyreállít és gyógyít. Ha a Szentlélek kiárad ránk, akkor olyan sebek gyógyulnak be, olyan dolgok kerülnek a helyére az életünkben, lassan vagy folyamatosan, amire ember nem képes, amit magunktól nem vagyunk képesek megtenni. És megélhetjük a megajándékozottságot, hiszen a Szentlélek ajándékokat ad. A lélek ajándékaival teljes életet élhetünk, gazdagon, Istent szeretve és szolgálva. Milyen lehet a gyülekezetünk, hogyha kiárad rá a lélek? Hegyen épült várossá lesz. Jellé lesz, amiről lehet, hogy lesz embereknek véleménye. Lehet, hogy valaki szeretni fogja, valaki gyűlölni, de mindenképp jel lesz, ami Istenre mutat, és nem önmagára. A gyülekezet, amelyre kiárad Isten lelke, lámpás lesz. Olyan lámpás, amit a lámpatartóba tesznek, és világít az embereknek. Világosság, igazság, tiszta tanítás árad belőle. Lehet tudni, hogy mi igen és mi nem. Képviseli Isten világosságát. Nem káosz, nem zavaros, hanem tiszta és egyértelmű. Mi történik a gyülekezetünkkel, ha kiárad rá a Szentlélek? Kovász lesz. Kovász, amely bár kicsiny, de megkeleszti az egész kenyeret. Kovász lesz azaz az élet forrása, az élet gyógyító erői áradnak ki belőle, és áldássá lesz ott, ahol él, a városban, a lakótelepen, a családokban, és észrevétlenül élet fakad belőle. Milyen az gyülekezet, amelyre kiárad a lélek? A föld sója lesz, ami az ízét adja a dolgoknak. Sorolhatnánk ezeket a képeket sokáig, de nincs szükség rá, hanem már csak egyre, hogy kiáltsunk, jöjj lélek, A legnehezebben megfogható ünnepben vagyunk. Karácsonykor, húsvétkor sokkal egyértelműbb a történet, legalábbis úgy tűnik. De pünköst, feszült csend ma is. És kiáltás, jöjj lélek, áradj ránk, szűj bennünket újjá, tölts be, szükségünk van rád. Kiálthatunk együtt, jöjj lélek, áradj ránk, tölts be bennünket, tölts be a családjainkat, tölts be újra a gyülekezetünket, a közösségünket, hogy lehessünk helyen épült város, lámpás, kovász, a föld sója. Jöjj lélek, áradj ránk. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk azért, mert elküldted a fiadat, és megváltott bennünket a bűneinkből. Köszönjük az úrvacsorai közösséget, annak a bizonyosságát, annak az erejét, hogy te elfogadsz bennünket, hogy megtisztítasz minket, hogy megbocsátasz Krisztusért. Add ennek a bizonyosságát, örömét, felszabadultságát az életünkben. És kiáltunk, hogy jöjj lélek, Szentlélek Isten, áradj ránk. Most ezen az ünnepen is kiáltunk, de add, hogy az életünk része legyen ez a kiáltás, és kérünk, hogy látogass meg bennünket, esedezünk Urunk előtted, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj az életünkön, a gyülekezetünkön, gazdag réten, ezen a városon, a nemzetünkön, könyörülj a világon, Szentlélek, áradj ránk, és szűj újjá bennünket, és gyógyítsd a sebeinket, állíts helyre, ajándékozz meg bennünket a te ajándékaiddal, amivel téged dicsőíthetünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és hisszük, hogy meghallgatsz bennünket. Hisszük, hogy élő Isten vagy, és cselekszel ma is. Hallgass meg Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.